többeknek ígértem már hozzászólásban, hogy a Kincsvadászok második évadának a harmadik részében lévő szereplésemről egy picit beszélni fogok. Nem fogom ide tenni az epizódot, a cápák közöttes részt is, amikor csináltam, valami 12 órányi vágás volt, hogy a YouTube-nak a copyright algoritmusa ne ugorjon rá és minden, és most ezzel nem szeretnék foglalkozni, úgyhogy most alapvetően csak beszélni szeretnék egyrészt a forgatásról, másrészt az élményről, harmadrészt pedig természetesen az óráról is, mert hát ezért vagyunk itt. Ez most a podcast formátum. A teljes élmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkorrákról.hu-n. Először is a műsorról mesélek egy kicsit. Engem az első évadra is hívtak egyébként, castingoltak, de akkor valamiért nem tartották elég érdekesnek a tárgyat, amit hoztam a szerkesztők, és akkor nem válogattak be, viszont egyébként ugyanezzel az órával szerettem volna menni. És hogy miért pont ezzel és miért nem drágába, arra majd egy kicsit visszatérek, mert hogy nyilván a videók alatt összejött egy-két hozzászólás, amire szeretnék majd válaszolni, és válaszolni fogok majd erre is. Az egyik ilyen alapkérdés, hogy hogy ez biztos meg volt beszélve, hogy szkriptelve volt, és így el kell, hogy szomorítsak mindenkit, hogy ebben a világon semmi volt szkriptelve, semmi nem volt megbeszélve. Még úgy sem, hogy egyébként ugye elhangzott a műsorban, hogy a Fejestomivel ismerjük egymást, mert áprilisban voltam lent a Paripacsárdában, ami ugye a Fejestomié, és ott volt az Evolvensnek és a tankcsapdának a közös órájáról egyfajta forgatás, és én ott voltam, adtam ötleteket, sőt igazából, hogyha valakinek nem tetszik az órának az ára, akkor rám kell haragudni, ugyanis az órárát végül én találtam ki. A mindkét oldalnak volt egyfajta ötlete rá, én pedig bemondtam valamit, ami mind a két oldalnak tetszett, és ezért lett végül is a végleges ára. Bármikor, amikor voltam TV felvételen, a szerkesztők mindig szoktak ebből vágni, vannak olyan részek, amiket ők nem tartanak fontosnak, vagy nem tartanak oda illőnek, én ezt nyilvánvalóan megértem és elfogadom. Itt is ez történt, nem ment le a teljes beszélgetés, nem került adásban minden, ami elhangzott, de hát ez már csak ilyen. Egyébként fogalmam sincs, hogy mi történt az órával utána. Én próbáltam írni a műsor után dr. Katona Szandrának, hogy érdeklődjek, viszont azt láttam, hogy ő szeptemberben írt nekem valami teljesen más témával, órával kapcsolatos kérdésben, viszont én ezt tökre nem láttam, ebből is látszik, hogy egyébként rohadt sok üzenetet kapok Instán, és még Szandra üzenete sem jött velem szembe. Most írtam csak neki, hogy elnézést, én ezt csak most láttam, ő még azóta nem reagált, úgyhogy nem tudom, hogy végül is a fiának egyrészt tetszette, másrészt, hogy milyen szíjat vettek rá, pedig egyébként rohadtul érdekelt volna. A Tomi elől természetesen nem titkoltam, hogy voltam castingon ezzel a műsorral kapcsolatban. Bárhogy is titkoltam volna, egyébként kétszer is lebuktam volna. Az egyrészt akkor, amikor már megvolt a szerződés, és éppen jöttem ki, a valamelyik irodából leadtam a papírt, és sétáltam az udvaron. Egyébként pont azon a sarkon, ahol a jelenet kezdődik mindenkinél, hogy elkezd fölfelé menni azon a rámpán, és bemegy azon az ajtón, ami egyébként nem egy ajtó. A Tomi egyébként ott annak a rámpának az alján állt meg, és éppen ott sétáltam, és hallom, hogy valaki gurul szép lassan mögöttem, majd így nézem, hogy na, a Tomi lesz az, és akkor már száll is le a motorról, és jön oda, és hát nyilván akkor még megálltam egy kicsit, és dumáltunk. A második lebukásom egyébként pedig közvetlen a forgatás előtt volt. Az öltözők ugye el vannak szeparálva a szereplőknek és a kincsvadászoknak. A szerkesztők egyébként kísérgetnek is minket, hogy nehogy így eltévedjünk, vagy valami. Viszont egyetlen egy helyre nyilván nem kísérnek el, a mellékhelyiségbe, és hát természetesen a felvétel előtt, amikor szóltak, hogy mindjárt felvétel van, akkor mondtam, hogy na, menjünk el mosdóra, és hát a mosdóban természetesen a Tomival a piszoároknál éppen szembe találkoztunk, és akkor kérdezte, hogy na, órát hozta, és akkor valami vicceset mondtam neki, valami ilyesmit, hogy nem, az meg trombitát, vagy valami ilyesmit, és akkor nyilván röhögtünk rajta, aztán 10 perccel később pedig már egymással szemben álltunk a díszletben. A múltkori kérdéses éjszakán felbátorodva gondoltam, hogy reagálok néhány kérdésre, amik a rövid videók alatt elhangzottak az egész szerepléssel kapcsolatban. Elég gagyi órát vittél be, elég női kategória ez a márka, olyan, mint nálunk a Polyot vagy a Szláva. Ennek az értéke max. 40 000 forint volt, ja, és az óra gold-plated volt, aranyozott, sok felkiáltójel. Ebben egyébként több tárgyi tévedés is van, az aranyozottra majd vissza fogok térni, a nőire már a műsorban is megadtam a választ. Gondolkodtam is olyan, hogy egyébként erre egyáltalán kell reagálni, de szerintem egy olyan óragyártónak a márkája, ami több mint 130 éves, és az óragyárnak a hőskorában készült, nem igazán hiszem azt, hogy azt lehetne mondani, hogy gagyi. Főleg, hogyha mondjuk megnézzük, hogy milyen szerkezet került ezekbe az órákba, meg egyébként, hogy milyen kidolgozást kaptak, és hogy egyébként 70 évesen ez az óra, még a mai napig is működik, szerintem ez azért megsüvegelendő minimum. meddig ment el a licit? 145 ezer forintig ment el, illetve hát igazából 140-ig plusz egy kis rásegítés még a végén, keleti kis alkudozás csak a show kedvéért. Ezt a kérdést azért válogattam, mert egyébként ez fontos volt, hogy eredetileg azt mondtam, hogy hát ilyen 2-300 ezeret szeretnénk érte, nyilván az embernek vannak vágyai, de természetesen utána néztünk, hogy az óra nagyjából licit oldalakon, meg hol, milyen árakon megy, mondjuk eBay-en, meg ilyesmi. És ez azért érdekes, mert maga ez a fajta zsáner, ez a úgynevezett Storm King nevű család, ez nagyon sok tagból áll, egészen konkrétan 11-ből, és ez a négyes fajtájából pedig nagyon keveset lehet találni, annak ellenére, hogy ebből gyártottak. Állapota és szerkezettől függően egész nagyokat tud ingadozni önmagában az, hogy mennyiért is adják. Láttam ebből 1000 dollárosat, és láttam ebből néhány 100 dollárosat is, úgyhogy ez ugye mindig egy kérdés, meg persze, hogy mondjuk valakinek ez az adott dolog mennyire tetszik, vagy mennyire nem. Szerint én is azt mondom, hogy egyébként egy korrekt áron ment el abszolút, azzal a céllal mentem oda egyébként, hogy eladjam, amennyiért elmegy. Abba biztos voltam, hogy 100 000 forint alatt nem fogom otthagyni az órát, annyiért basszus, akkor nem, eladom máshol. Többen is voltak a hozzászólások között, akik mondták, hogy ennyiért én is elvittem volna, persze, csak itt az volt a sztori megint, hogy az órás kultúrát népszerűsítsük, ugyanis legjobb emlékem szerint eddig ebben a sorozatban ez volt az egyetlen ilyen kimondottan karórás megjelenés, úgyhogy én már csak ezért is jó, hogy ott voltam, és ezt elvihettem, így is népszerűsíthettem. Még egy kicsit ilyen háttérsztori, meg a műsorral kapcsolatban annyit el akarok mondani, hogy lett volna másik alternatív, és amivel tudtam volna jönni. Én a szerkesztőknek felajánlottam két órát, amivel tudok menni. Az egyik ez volt, a másik pedig egy 40 ezer eurós aranyóra. Egy nagyon különleges zsebóra beépítés lett volna, ami teljesen arany volt a tokja, a maga a komplikáció is egyébként egy percismétlős dolog, tehát konkrétan nagyon izgalmas lett volna, Patek Philippe, de a szerkesztők meg úgy gondolták, hogy arra nem érkezne licit, és ebben maximálisan igazuk van. Egyébként azt szerintem, ha most olyan szempontból nézzük, hogy báz meg sajtó, sokkal nagyobbat szólt volna. Persze ott lehetett volna azt mondani, hogy akkor meg az lett volna baj, hogy a hülye köcsög idén 40 ezer eurós órájával, hát ki fogja ezt megvenni, és egyébként azzal se lett volna baj, hogyha abból sem történik semmi, akkor is tök jót lehetett volna beszélgetni az óráról, ahogy egyébként beszélgettünk erről is, úgyhogy nem az volt a cél, hogy minden áron valami eladás történjenek. Nekem természetesen az volt a célom, hogy bemenjek, hogy egyébként az órákról, az órás kultúráról, az óraviselésnek a szabályairól, meg ilyesmikről beszélgessünk, meg például arról, hogy ez az óra egyáltalán nem női, és ez el is hangzott egyébként, még az előtt, hogy én megjelentem volna a stúdióba, bár egyébként ezt a beszélgetést ugye végighallgattam kintről, mert a paraván ajtó mögött ott álltam végig, amíg a kincsvadászok beszélgettek erről, hogy igen, ezeket az órákat férfi óráknak gyártották annó, és ma női órákként szokás hordani ezeket a 36 mm-nél kisebb átmérővel rendelkező órákat, és még egy kicsi polémia volt, ugye, hogy most akkor ennek mennyi is az átmérője, egészen pontosan 33 és feles, úgyhogy ha valaki akarja, akkor ezt lehet 33-asnak is nézni, lehet 34-esnek is nézni, a világon semmi nem változtat. Ettől ez még abban a vintage korszakban egy férfi óra, egyértelműen. A licitet hol lehet végignézni? A tv2play.hu lehet visszanézni, ez a 2025. január 9-i adás, vagy máshogy ez a második évadnak a harmadik adása, és nagyjából az adás közepe után egy picivel voltam. Hát ebből nem derül ki, hogy ki a vásárló, de kb. Tök mindegy, mert nem ismerem a hölgyet. Ő dr. Katona Szandra, műtárgykereskedő és igazságügyi műtárgyszakértő. És az utolsó kérdés, az óráról megtudhatunk többet? Hát, ez a videó pontosan ezért készül, úgyhogy csapjunk is bele. Amit az óra sztoriáról elmondtam a műsorban, az természetesen így van, tehát nekem a kedves Balázs nevű barátom volt az, aki hozta ezt az órát még évekkel ezelőtt, most visszakerestem, 2021 májusában beszéltünk először arról, hogy ezzel az órával kellene valamit kezdeni, hát igenis így 3,5 évvel később sikerült ebből valamit csinálni. Nagyon sokáig egyébként, tehát nyilván itt Covid volt még minden, és akkor nekem is így a polcomon pihent meg ilyenek, viszont egy idő után azért előkaptuk, hogy na hát akkor ezzel kellene valamit kezdeni. És valamennyire nehéz is, mert pontosan már a korábban elmondott dolgok miatt is, hogy az ilyesfajta vintage óráknak azért nehéz piacot találni. Egyébként itt lehet, hogy meg lehetett volna, ha nem a kincsvadászokba vittem volna be, akkor ennek az lett volna az útja, hogy akkor ez kap egy számlafelújítást, mert egyébként a szerkezete tökre rendben volt. Ezt pont mielőtt a forgatás volt előtte, azt hiszem 2 héttel, vagy tudom én, valamennyi ilyesmivel volt nemzetközi órabőrze, és Szaniszló Marcival kinyitattam, ránéztünk, és ilyen állapotban volt a szerkezet, de valami hasonló képet keresek róla, tehát hogy ez a szerkezet tényleg makulátlan volt, szépen járt, és akkor a Storm Kingekről egy picit. Egy egészen érdekes osztályba tartozik ez, ugyanis ahogy lapozgattam Hamilton katalógusokat, egy csomó érdekes fantázia nevű, főleg ilyen férfi keresztnevű, meg nyilván női keresztnevű órák is voltak, de hát nyilván a férfi órákat nézegettem, és a Storm King pedig egy ilyen nagyon-nagyon furcsa dolog volt, volt már egy-két ilyen nagyon homályos megfogalmazása a Hamiltonnak, de nem ez volt rájuk a jellemző, és az érdekesség, hogy ugye az órának a hátulján pedig üzenet van, amire most nem térek ki, majd egy kicsit később, de abból ugye egy 56-os dátum már látszik, tehát ez biztos, hogy ezt az órának a megjelenését nem szabad ez után keresni, nyilvánvalóan, mert hogy akkor már ott kellett, hogy legyen az ajándékozottnak a kezében, és érdekes, hogy ez az óra először az 1956-os Hamilton katalógusban tűnik fel, már akkor is egyébként a Storm King 1, 2, 3, 4 és 5-ös kiadása, ezek mind hasonlóak, viszont egy picit mások, az 1-es, 2-es, 3-osok így elkezdik, hogy 18 karátos arany, meg 14 karátos arany, acél hátlappal, meg izé, és akkor itt most vissza erre az arany dilemmára, hogy nem gold plated, mint ahogy ezt így többen szerették volna mondani, tehát ez nem olyan, mint hogyha mondjuk befújták volna, vagy be PVD-zték volna, és a katalógusban is úgy szerepel, hogy 10 karátos gold field, tehát igaz volt az is, amit a Viktor mondott, tehát igen, valóban lehet, hogy látszott bevonat rajta, viszont a gold field az azt jelenti az amerikai piacon, hogy ennek a legalább a tok tömegének az 5%-ának abból az adott anyagból kellett lenni, amire mondták, tehát az 5%-ának legalább 10 karátos aranyból kellett lennie, és ez egy sokkal, tehát nagyjából olyan hát olyan százszor vastagabb, mint hogyha azt mondtad volna, hogy ez csak bevonat rajta, és ennek az egyik előírása pont az is volt, hogy ez ne kophasson le róla. Nyilván itt is volt, hogy feszegették, meg valószínű a szícserélések miatt sikerült belekapniuk, meg lehet, hogy ott tesztelték meg, meg nem tudom, de hogy eredetileg ennek pont az volt a célja, hogy ez egy olyan vastag bevonatot képezzen magán az óra testen, ami alól egyébként ami nem fog lekopni, és nem fog kilátszani alóla az alapfém, ami egyébként ugye acél volt. Ennek egyébként én is azóta néztem utána, mert ez után csaptam csak fel az 1956-os Hamilton katalógust. A gyár, amikor megrendeli, az ő aktuálisan jubiláló munkatársának, vagy alkalmazottájának, vagy beosztottjának, hogy hívjuk bárhogy, egy órát, akkor a legfrissebb megjelenést rendeli meg. Egyébként ez egy tök logikus dolog lenne, tehát nem feltétlenül egy klasszikus, hanem egy újdonságot, és nagyon szépen belenyúltak, mert ez egy nem is azt mondom, hogy egy all-time klasszik lett, viszont egy nagyon hosszan gyártott, a Storm King családból egyébként a 4-es és az 5-ös gyártották a leghosszabban, viszont a cégekre jellemző, hogy már akkor is valószínűleg bőrszíjjal adták el, bár nekem van egy kis gyanúm ezzel kapcsolatban, hogy pont a kopás miatt lehetséges, hogy full fémszíjjal vették meg, ami egyébként drágább volt, $10, és mondjuk ezt az 50-es évek kontextusában nézed, akkor ez egyébként lehet, hogy nem kis pénz. Na mindegy, de hogy lehetséges, hogy az olcsóbbat vették meg, viszont én pont a kopás miatt gondolnám azt, hogy lehet, hogy mégiscsak fémen volt az, és úgy sikerült ennek kisúrlódnia így az évtizedes használatok alatt. Akkor megismétlem, amit elmondtam a műsorban, tehát hogy ez az óra úgy került Magyarországra, hogy Balázs barátom édesapjával az Egyesült Államokban volt 2000-es évek elején, ha jól emlékszem az évszámra, és ott egy özvegynek a szomszédjába költöztek, akik egyébként mind a ketten még 56 előtt kivándorolt magyarok voltak, hát nyilván, hogyha az óra hátlapján nézik az üzenetet, és 1956-ban már 25 éve ennél a fém finomító cégnél dolgozott, akkor nyilván akkor mondjuk a dátumokból kijön, hogy ők nagyjából mikor vándoroltak ki, feltéve egyébként, hogy mondjuk ők első generációsok, de úgy emlékszem, hogy egyébként azok, sőt, azt mondta nekem Balázs, hogy a hölgynek még Magyarországon maradt is valami barátnője, akinek küldött is valami csomagot, amit ők el is vittek neki. Tehát, hogy ez ennyire nem legendaszerű, hanem hogy a barátomnak még a 20-sok évvel ezelőttről még voltak ilyen homályos emlékképei, hogy mintha lett volna valami néni, akihez ők vittek valami csomagot, és még teáztak vele, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy ez egy ilyen egészen élő dolog. Nyilván egy tök szép legenda, meg egy nagyon érdekes dolog, hogy ki gondolná, hogyha így elsőre ránézel a névre, hogy emögött egy magyar, vagy valamikor Magyarországon született, vagy valamikor magyar ember van, és egyébként tényleg úgy, hogy szerintem ez egy nagyon jó sztori. Ha már a Hamiltonnak a sztoriáról beszélünk, ugye maga a Hamilton cég is, ugye eredetileg 1892 Pennsylvania Lancasterben alapították, és a 60-as években kezdett együttműködni a Bürennel, sőt egészen konkrétan a Bürennek felvásárolta a svájci gyártókapacitásait, majd elkezdte átterhelni gyakorlatilag a teljes gyártást oda, és ha jól emlékszem, 69-ben megszüntette a teljes amerikai gyártást, viszont 71-ben valahogy elveszítette a Bürren márka nevet. Itt már valószínű az volt, hogy hát itt most ez vagy licensz, vagy jogi problémák, vagy ilyesmi, de én inkább arra gondolnék, hogy valószínűleg a termékek nem fogytak elég jól, ahogy egyébként egy korábbi ilyen joint venture-nél is megtörtént, és ezek után volt az, hogy gyakorlatilag megszűnt az európai gyártás is, és ugye 74-ben a Hamilton márka nevet már eladták az SMH-nek, ami akkor ugye az Omega-nak és a Tissot-nak a közös holding cége volt, majd ugye majd a kvarcválság után pedig az újra szerveződő Swatch Group-ba került be. És így került át a Hamilton cég, ami amerikai alapítású, Európába. Az az érdekessége, mégis ezt a műsorban is elmondtam, hogy az első elektronikus óra, tehát nem teljesen elektronos, hanem az első elektronikus órára, sokan úgy gondoljuk, hogy ó, hát persze ez a Hamiltonnak a Ventúrája volt, ami egyébként igaz. Viszont a Ventúra előtt megjelent egy Storm King-es kiadás, méghozzá, és ez azért érdekes, mert amikor először megjelentek ezek az elektronikus órák, akkor nagyon-nagyon látványos és nagyon amorf tokformákba is beleültette ezeket az órákat. Tök izgalmas az, hogy végül ugye a Ventúrában találtak ezek helyet, de a Storm King-nek a tokjába is került egy ilyen elektronikus óra, és itt egyébként találtam is egy ilyen képet, ahol látszik is, az első elektronikus óra ebben a tokban érkezett meg, kísérleteztek vele, hogy miben tapad legjobban, és egyébként egy tök jó választás volt a Ventúrához, hogy csináltak egy teljesen új, akkoriban nagyon szokatlan tokot. Szimbolizálta is ezt a fajta futurisztikus, ilyen kicsit űrrakétás, meg minden ilyesmi hangulatot, amit egyébként utána a Men in Black-ben nagyon szépen megfogtak, és használtak is a filmen. Ugye a sokak számára onnét ismert egyáltalán ez a fajta óra, mások számára pedig természetesen Elvis Presley-nek a csuklójáról. Magának a Storm King-nek a névnek az eredetéről még akartam annyit mondani, hogy szerintem ez azért kapta ezt a nevet, és ezt majd cáfolja meg valaki, hogyha nem így van. Katalógusban egyik másik modellen sem láttam olyat, hogy waterproof lenne, viszont itt már amikor ki van nyitva maga a hátlemez, akkor is látszik benne a tömítés, és maga a korona is már zárt, úgyhogy ennek volt egész rendes, becsületes vízállósága, és hát ez egyfajta utalás lehet arra is, hogy ebben lehet hajózni, mint ahogy mondjuk ez nem lenne távoli, mert hogy ugye az Omega-nak a Seamaster-e is innét kapták a nevüket, hogy ez egy olyan elegáns óra, amiben egyébként elmehetsz, akár hajózni is, és nem leszel vizes benne. Tehát én innét gondolom, vagy onnét, hogy mivel vízálló és egyébként porálló, így bármilyen vihar van, nem lesz tele porral az órád, ez is lehet egyfajta megfejtés. Írjátok, hogy nektek melyik a szimpatikus, szerintem egyébként mind a kettőnek van realitása, de mondom, irodalmat ezzel kapcsolatban a világon nem talál, pedig tényleg tudjátok, hogy én általában mindent át szoktam túrni, amit ilyenkor lehet, de a világon semmi nincs. És akkor végére még azért kicsit nézzük meg ezt az órát, tehát az egész hangulata ilyen art dekós, a számlapja ilyenkor itt, és az én saját 4 éves felvételeimen egészen érdekesen látszik, ez ezüstösen csillog, ez a TV2-es felvételeken szerintem sokkal jobban látszik, itt nálam egy kicsit ilyen hókat, ilyen papírszínűnek látszik sajnos. Az indexei egyébként 18 karátos aranyból vannak, és ezek egyébként kézzel vannak magára a számlapra helyezve, és a mutatói is ebből vannak, bár érdekes, hogy a mutatói lumineszkáló festéket is kapott, ami szintén egy kvázi újdonságnak számított a Hamiltonok között, mert ha jól emlékszem, ilyen órájuk szintén nem volt, vagy csak nem hivatkoztak rá. A Storm King 1-esnek a képén emlékszem, hogy van róla ilyen sötétben lumineszkáló kép, és amit mellékeltek a katalógusban, semmi más modell nem emlékszem erre, úgyhogy már csak ezért is. Ami még egyébként árdekóvá teszi, az nem csak a 12-esnek és a 6-osnak a kivágása, meg az indexek, hanem ez a lépcsőzetes tok, ez számomra egyébként ilyen nagyon árdekós dolog. És érdekes, hogy ezek a fülek ilyen kicsit korszakosak, például a Bulovának az Accutronjának az alján, a tetején nem, de az alján pontosan ugyanilyen fülek voltak, vagy legalábbis megszólalásigéhez nagyon hasonló fülek voltak, és ez azért fájdalmas dolog egy kicsit, mert hogy az Accutron volt pont az, ami lényegében a Hamiltonnak az elektronikus óráinak a koporsájába beverte az első szöget, ugyanis ezek az órák tök megbízhatatlanok voltak, sajnos már, mint hogy az elektronikus órái, viszont a hangvilla elven működő A Q-tronok, illetve a Spaceview már maga, meg egyáltalán nem, és erre még a marketingben is nagyon rámentek a bulovások, és ez az egyik oka is annak, amiért a Hamilton inkább a Buren felé kacsingatott, és nem az elektronikus, meg az elektromos órák felé végül is, és hosszú távon pedig természetesen az oka ez annak, hogy el kellett hagyni az amerikai piacot. És már említettem ugye a szíját, hogy ez érkezett teljesen fém szíjon, ez ugye aranyszíjat jelent természetesen, vagy hát attól függ, hogy melyik Storm Kingről beszélünk, ugye 18 karátos, 14 karátos, vagy 10 karátos aranyat, de ezt lehetett kapni természetesen bőrszíjon is. Egyébként érdekesség, hogy maradtak fent olyan bőrszíjak, amik nem is tudom, hogy hogyan. Lehetséges, hogy után gyártották, mert azt nem hiszem, hogy annyira vigyáztak volna rá egy 70 év távlatából, hogy ezek egészben megmaradnak, de maradtak fent olyan bőrszíjak, amilyenek lehettek ehhez az órához. És még egy apró finomságot meg akartam jegyezni, hogy az órán magán sehol nem szerepel, hogy ennek az órának nagyjából mi a neve, viszont a fémlemezén, a fém csavaros hátlemezén belülről bele van ütve, hogy ez Storm King 4-es, és egyébként a 3-asoknak, a 2-eseknek és az 1-eseknek is, meg ha jól tudom, végig a teljes 11 sorozatnak végig vannak ezek ütve. Viszont a sorozatnak a többi része, tehát a 6-osokat még néztem, azok már így a 60-as években készültek, ugye ennek a kiadás éve ugye 56, a 60-as években már teljesen más stílus kezdődött el, ott elkezdtek a tokfülek elvékonyodni, ott elkezdett teljesen megváltozni, és inkább a Bauhaus jellegű stílus volt rajta jellemző, és bár volt erről már korábban adásom, de természetesen Lewis Hamiltonnak semmi köze nincs ez a céghez, sőt, szerette volna elvetetni ennek a cégnek a jogát arra, hogy használhassák az ő család nevét, csak hát azt elfelejtette, hogy ez a cég egy 130 évvel régebb óta működik, mint ő. Na, ennyit szerettem volna erről a csodálatos Hamilton Storm King 4-esről, amit sikerült eladni sikeresen a Kincsvadászok második évadában. Örülök, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb.